Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője, a beszélgetést felvételről hallják, délután 2-től rögzítettük. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Mi az a zsaroló vírus?
Zsaroló vírus néven szoktuk emlegetni azokat a informatikai kártevőket, amelyeknek az a célja, hogy valamilyen beavatkozást végeznek el a számítógépünkön, legtöbbször titkosítják a fájlainkat, és annak érdekében, hogy újra hozzáférjünk a fájlainkhoz, azt kérik, hogy utaljunk el meghatározott mennyiségű bitcoint, vagy egyéb anonim fizetési eszközt egy számlára, és ők visszaállítják a fájlainkat távolról. Tehát mondjuk, hogyha letitkosították, akkor a titkosítást visszafejtik, és újra elérhetőek a fájlaink. Ezt hívjuk alapvetően zsaroló kártevőnek, vagy zsaroló vírusnak. Ennek van a különböző megvalósulási formái. Találkoztunk például a tavalyi évben olyannal, egy olyan megoldással, hogy egy hagyományos szolgáltatás megtagadásos támadást, tehát egy ilyen DDoS támadást folytattak egy internet szolgáltatóval szemben, és annak érdekében, hogy leállítsák ezt a támadást, ezt a szolgáltatás megtagadásos támadást, ennek érdekében kértek valamilyen váltságdíjat. És hogyha ez a átutalják ezt az összeget, akkor azzal kecsegtetik az áldozatot, hogy akkor ez leáll ez a fajta támadás, és a szolgáltatások újra használhatók. Tehát különböző megvalósulási formái vannak, minden esetben valamilyen haszonszerzés a cél.
Ugye Angliából érkeztek a pénteki hírek, kórházakat támadtak be. Miért pont kórházakat? Ezenben nem azt képzelni, hogy a kórházakban van a legtöbb szabad pénz, amit bitcoinra lehet forgatni, és majd azokkor átutalják. Miért kórház?
Én azt gondolom, hogy ezek a fajta támadások, ezek nem célzott támadások, tehát hogy nem konkrétan egy kórházat vagy egy egészségügyi intézményt kívántak megtámadni, hanem ezeknek a fajta, és hogyha most konkrétan mondjuk a WannaCry-ról beszélünk, akkor ezeknek a típusú támadásoknak ugye az a lényege, hogy egyfajta sérülékenységet kihasználva, nagyon széles körben elterjedtve, egy ilyen nagyszámok törvénye alapján valahol majd csak beesik, és valaki majd biztosan fizet, és aki fizet, az a 100%-os profit, tehát az a teljes haszon. Tehát inkább úgy mondanám, hogy mintha a vadász sörétessel lőne bele az erdőbe, és hogyha éppen beleakad egy vad, akkor az szerencse, ha nem, akkor majd lő egy újabbat. Tehát én azt gondolom, hogy a kórházak azok nem effektív célpontok voltak, hanem sajnos beleakadtak ebbe a hálóba.
Ha valaki végignézi az intézet beavatkozási központjának sérülékenységi naplóit, akkor látja, hogy egy napra néha 4 bejelentés is jut. Ennyire szorgalmasak a hackerek, ennyire sérülékenyek a rendszereink, vagy ennyire nem tudjuk üzemeltetni a rendszereinket, vagy mind a három egyet.
És ez mind így van. Ez mind igaz. Néha külön-külön is igaz, de legtöbbször együtt igaz. Most a pénteki eset azért a tekintetben újdonság, tehát ilyennel azért, hogyha visszanézünk a történelembe, azért nem nagyon találkoztunk. Miről van szó? Ugye alapvetően arról van szó, hogy van egy Windows probléma, amit egyébként megjegyzem, márciusban javítottak. Tehát azokban a termékekben, amiket most lehet kapni, azokat már márciusban kijavították. Majd ezt követően áprilisban egy Shadow Brokers nevezetű hacker csoport, hívjuk hacker csoportnak, feltöri az NSA-nek a különböző szervereit, adatbázisait, és ellop onnan rengeteg leírást, adatot, információt, majd közzéteszi valamilyen publikus szájton, azt hiszem itt, most nem emlékszem pontosan, hogy hol tették közze, talán Wikileaks-en, de lehet, hogy másik van, mindegy, tehát lényeg az, hogy publikussá teszik ezeket, és utána rá egy hónapra az látszik, hogy az NSA-nek a idézőbb fegyverét módosítva egy haszonszerzési célú műveletté alakítják át, ahol azt a sérülékenységet használják ki, amit egyébként a Microsoft már március 14-én javított. Tehát, hogyha megnézzük ezt, akkor azt kell mondanunk, hogy ha március 14-én már megvolt a javítás, akkor május 14-én, 13-án, 12-én, bármelyik nap, ugye eltett kettő között elég nagy idő, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy biztosan volt legalább, most a mostani számok szerint 200 000 olyan gép, amire ezt a biztonsági frissítést nem telepítették fel.
De a gépeknek nem alapbeállításra szokott az lenni, hogy telepítse a frissítéseket, amint azok elérhetők?
Nem. Nem. Van automatikus frissítés, van manuális frissítés. Ezt a döntően a user vagy a rendszergazda válogatja meg. Könnyen hihetnénk azt, hogy hát, hogyha van automatikus frissítés, akkor miért vacakolunk ezzel, hogy átállítjuk manuálisra. Ez nem így van. Tehát, hogy a felhasználóknak egy jelentős köre nem használ automatikus frissítést, egy, mert foglalja a sávszélességet, nincs olyan internet sávszélessége, hogy ez beleférjen neki, tehát nem vacakol ezzel, hogy még ott fut a háttérben egy frissítés, adott esetben lelassíthatja a gépet, macerát okoz neki, nem figyel rá.
Többször újraindult, ilyenek miatt?
Így van, például újra kell indítania, tehát a felhasználók nem figyelnek erre. Valljuk meg őszintén, nem figyelnek erre. Hogyha valakinél úgy van beállítva, hogy automatikusan frissül, és azzal sem foglalkozik, akkor a szerencse, de nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy bizony manuális frissítésre van állítva, és ott nem frissítenek. Ez a egyszerű user kategória. És van a másik, ugye amikor nagyobb rendszerekről beszélünk, szervereknek a frissítéséről, hát ott üzemeltetői beavatkozások szükségesek annak érdekében, hogy egy új szoftververzió felkerüljön. Gondoljunk csak bele, hogyha rengeteg alkalmazás van egy cégnél, ami fut egy szerveren, mondjuk az egész mondjuk ilyen Windows alapú megoldás, hát ott azért nagyon kell arra ügyelni, hogy egy frissítés során, vagy egy frissítést követően az összes alkalmazás újra elinduljon, tehát azért ez nem egy triviális dolog a frissítés, vagy a patchelés. Erre oda kell figyelni, de itt a példa, ez mutatja, hogy hiába látunk egyébként egy megoldandó problémát, vagy egy megoldott problémát már márciusban, májusban, ettől függetlenül még beleakadnak ebbe a hálóba rengetegen.
De ha van arra valamilyen létező protokoll, nem az egyénieknél, hanem a vállalati felhasználóknál, mondjuk egy kórháznál, hogy mikor van az a pillanat, amikor muszáj megcsinálni a frissítést, akármennyi éjszakai munkaórába is kerül, és mikor az, amikor még nem muszáj, hanem lehet halogatni?
Hát ugye itt a gyártók azért kiadnak úgynevezett például kritikus biztonsági frissítéseket. Ezeket a vevőüknek, vagy azoknak a vásárlóknak, akik azokat a termékeket használják, ugye a tudomására hozzák, tehát elküldik e-mailben, vagy adott esetben egy üzenet formájában már a gépen. Tehát ezeket látják, illetve ott, ahol adott esetben még nem kapják meg, azért vannak ezek a számítógépes incidenskezelő szervezetek, mint például a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is, hogy ezeket közzétegyék a publikus oldalakon, felhívják az üzemeltetők figyelmét arra, hogy most pedig frissíteni kell, riasztásokat adnak ki, tájékoztató hírleveleket adnak ki, tehát végső soron az üzemeltetőhöz az információ eljut, hogy frissíteni kell. Az a kérdés ugye, hogy ezt milyen gyorsan teszi meg. Most ebben az ügyben, ugye a hétvégi esetben azt kell, hogy mondjam, hogy mivel nagyon gyorsan terjedt az egész vírus, az egész közösség, tehát az egész CERT közösség, CERT-nek hívom ezeket a számítógépes incidens kezelő szervezeteket, az egész CERT közösség megmozdult, és hihetetlen információ dömping indult el. Tehát én is csodálkoztam, amikor megnéztem a telefonomon az e-mail forgalmazást, hogy mennyien írnak, küldenek advisory-kat, adatokat, információt cserélnek, kérdeznek, nálatok hogy van, ti mit láttok, én kielemeztem ezt a malvert, te mit találtál benne? Tehát rengeteg információ futott át nagyon gyorsan az éterben, és emlékszem rá még, hogy péntek hajnali 1 vagy 2 órakor én is még az e-maileket futottam át, hogy akkor még az esti órákban mik estek be, és azt kell, hogy mondjam, hogy utána nagyon gyorsan, ugye ki is adtuk a riasztást szombaton délelőtt, hogy nagyon gyorsan elvégezték azokat a frissítéseket, amik most itt éppen kellettek. Tehát például a kormányzati rendszerek esetében a kormányzati infokommunikációs szolgáltatón ZRT is nagyon gyorsan reagált rá, és azt kell, hogy mondjam, hogy több helyről kaptunk olyan visszajelzést, hogy nagyon gyorsan reagáltak erre a problémára. Ez is lehetett egy oka például annak, hogy azért viszonylag gyorsan megfékeződött ez a terjedés, ez a vírus terjedés.
Ugye az intézet 5 fokozatba sorolja a támadás súlyosságát. A kritikusan a legnagyobb, amikor megállhat elméletileg minden. Ez melyikbe tartozik itt Magyarországon?
A gyorsaság tekintetében mondhatjuk azt, hogy kritikus. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy most a magyar, ugye mi alapvetően kormányzati szolgáltatásokért, illetőleg állami intézményekért vagyunk felelősek, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért olyan jelentős mértékű sikeres támadás nem, vagy legalábbis a mai adatok szerint én nem tudok erről beszámolni. Van 1-2 ügy, ami még elemzést igényel, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért ilyen tömeges mértékben nagy szerencsére a kormányzati rendszerekben nem okozott ez problémát. Ennek mondom több oka lehet az, hogy hozzánk később ért ide, maga a vírus terjedés, de lehet az is oka, hogy viszonylag korán, tehát nagyon gyorsan reagáltunk, és azokat a szükséges frissítéseket elvégezték az üzemeltető kollégák, amik szükségesek voltak. Tehát több tényező együtt játszott szerepet abban, hogy nem volt ebből probléma, vagy ilyen jelentős probléma nem volt belőle a kormányzati rendszerek esetében, és az is nagyon jelentős volt, hogy ugye egy brit szakember megtalálta azt a domént, amit be kellett regisztrálni, és egy kvázi egy kill switch, tehát egy ilyen kapcsolóként működött a malware esetében, tehát a kártevő esetében, tehát amikor ezt a domént beregisztrálta hivatalosan, és kvázi elkezdett élni ez a domén, akkor a vírus, mivel bekérdezett, hogy van-e ilyen domén, vagy nincs, és mivel azt érzékelte, hogy van, akkor megállt.
Mi ennek a vírusnak a fertőzési mechanizmusa? Vegyük csak itt Magyarországot. Valaki kinyit egy e-mailt, és abból kinyit egy olyan csatolmányt, amit nem kellett volna, és akkor onnan kezdve kész, minden rommá válik?
Na, ez egy nagyon jó kérdés, és azt kell, hogy mondjam, e tekintetben nagyon, nagyon unikum ez a támadás, ugyanis azt kell, hogy lássuk, hogy van egy NSA által gyártott, hívjuk game szoftvernek. Talán ez a legegyszerűbb. Van egy NSA gyártott game szoftver, ami egyfajta Windows sérülékenységet használ ki.
Ugye az NSA, csak hogy menjünk az elejére, hogy az amerikaiak erre kitalált védelmi szervezete, ami támadásokkal
is foglalkozik. Ez egy hírszerző szervezet, akinek az a célja, illetve az a feladatköre, hogy különböző információkat szerezzen meg, és erre informatikai hát ilyen támadó kódokat használ, game szoftvereket, mindegy, hogy milyen néven hívjuk. Egy a lényeg, hogy egy idegen informatikai rendszerből próbál meg adatokat elhozni. Tehát van ez az eszköz, és ezt publikussá teszik. Tehát eleve ott történik, ott van az első probléma, hogy feltörik a NSA-t. Ellopják tulajdonképpen a kiberfegyverüket, vagy ezt a hírszerző szoftverüket, támadókódot.
Elvileg a legnagyobb kiberfegyver gyártót képesek meghekkelni. Nála elméletileg kisebb hekkerek. Ez történt?
Ebben nem nyilatkoznék, hogy mi történt. Egy a lényeg, hogy az NSA-nek ez az eszköz, ez kikerült a publikon, hogy ez hogy történt? Erre én itt nem fogok tudni önnek válaszolni, és szerintem nagyon sokan nem is fognak tudni erre válaszolni. És egyébként, bocsánat, nincs is nagyon rá információ, hogy ez hogy történt, ezt tudják az NSA-esek meg, aki esetleg feltörte őket. Tehát egy a lényeg, hogy kikerült onnan egy védett környezetből egy nagyon érzékeny támadó kód a publikum részére, és bárki letölthette. Tehát bárki foglalkozhatott azzal a kódsorozattal. Most ezzel a kódsorozattal úgy kezdtek el foglalkozni, hogyha alapvetően arra írta az NSA, vagy ezek a mérnökök arra írták, hogy információkat gyűjtsen, hát akkor alkalmas arra is, hogy ne információkat gyűjtsen, hanem például olyan kódot terjesszen, ami letitkosítja az állományokat, mert azért lehet pénzt kérni.
Bocsánat, ha az NSA tudta, mert nyilván tudta, hogy őket meghekkelték, akkor miért nem szólt mindenkinek, hogy emberek, van egy kis probléma, csináltunk egy fegyvert arra a sérülékenységre, amiről mi tudtunk, de ti nem. Mostantól kezdve az eszköz nem nálunk van, hanem bárkinél lehet. Zárjátok be a programban ezt a sérülékenységet. Miért nem ezt csinálták?
Miért nem kívánok válaszolni, ezt inkább nyilván neki kell feltenni, de azért arra fölhívnám a figyelmet, amikor kikerült ez a támadó kód, az április közepén történt. Azt megelőző egy hónappal azt a Windows sérülékenységet, amit ez a kód kihasznál, azt már befoltozták. illetve bocsánat, tehát a most támogatott rendszereken befoltozták. A korábbi, tehát a korábbi termékek esetében, mint például a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ott nyilvánvalóan nem, mert azok már nem, úgynevezett nem támogatott termékek. Tehát a NSA leak, az később történt, mint ahogy egyébként a problémát orvosolták. Majd ezt követően, rá egy hónapra, amikor kitört ez a zsarolóvírus probléma, akkor ugye a Microsoft előállt azzal, hogy még a nem támogatott termékek esetében is megvalósítja ezt a fajta frissítést. Tehát tulajdonképpen szakított azzal a gondolattal, hogy egy nem támogatott termékről lemond, tehát hogy neki az nyilván már nem hoz bevételt, tehát ez teljesen egyértelmű, tehát feladta kvázi az üzleti igényeit annak érdekében, hogy a régi termékek, amiket még nyilvánvalóan használnak, hiszen Magyarországon is számos Windows XP fut, még mai napig is, de még korábbi Windows szerverek is futnak, hogy azokat is frissíti. Erre viszonylag gyorsan reagált. Tehát ilyen szempontból ez nagyon jó volt, de azt látni kell, hogy a problémát már korábban megoldották, mint hogy az NSA leak megtörtént.
Kinek lett volna a dolga, ha egyáltalán valakinek, hogy erre az érdekes jelenségre, hogy a Microsoft az üzleti érdekével ellentétesen cselekszik, amit nem szokott csinálni, hogy arra felhívja a figyelmet, hogy ezt nyilván valamiért teszi, emberek, ébresztő. Frissítsetek.
De ez történt tulajdonképpen, tehát ezért mondtam, hogy pénteken, szombat hajnalban egy információs dömpingt
indult meg. De akkor már volt támadás. De akkor már voltak fertőzött területek. Ezt nem lehetett volna a kettők között megcsinálni? Valamilyen módon megelőzni a fertőzést? Vagy az ember nem ilyen?
Nem, mert egy kérdésre nem tudjuk a választ, és ezt az egész nemzetközi közösségben nem tudjuk a választ, hogy hogyan indult el. Nem tudjuk, mert egy hagyományos zsaroló vírus, vagy egy bármilyen más vírus esetében nagyjából azért tudjuk, hogy kiküldenek egy e-mailt, van benne egy link, rákattint a felhasználó, letöltődik a malware, elkezd futni, ezt nagyjából így tudjuk. De itt nem történt ez. És azért nem történt ez, mert maga az a terjesztő mód, ahogyan terjed, az éppen egy titkosszolgálati eszköz útján terjedt, tehát hogy eleve úgy írták meg, hogy azt ne vegye észre senki. Tehát itt ebben ez a nagy probléma, hogy nem tudjuk, hogy honnan és milyen módon indult el. Azt tudjuk, hogy hogyan terjedt tovább, tudjuk, hogy ezt a Windows SMB protokoll sérülékenységet használja ki, de hogy jutott be az első rendszerbe, arról fogalmunk sincsen, és nem csak nekünk nincs fogalmunk, az egész közösségnek nincsen fogalma sem.
De ha erről nincs ismeret, nyilván találgatás van, de ha nincs ismeret, akkor meg lehet válaszolni, hogy kinek állhatott ez érdekében, mire való volt, mi végre csinálta?
Hát, ami végre csinálták, az arra viszonylag könnyű válaszolni.
Az mindig a pénz?
Persze, természetesen. Tehát van egy ilyen kimutatás, hogy egy ilyen zsaroló kártevő terjesztése, tehát egy hullámnak az elindításával a világban nagyjából olyan 100 000 dollárt lehet kasszírozni. Tehát ez egy ilyen átlag szám. Mi kell hozzá? Nyilván kell hozzá valamilyen kód, egy sérülékenység, és akkor ezt így lehet terjeszteni, és biztosan lesz olyan felhasználó, aki azt mondja, hogy hát inkább kifizetem azt a 100-200 000 forintnyi bitcoint, vagy bármilyen egyéb anonim fizetési eszközt, inkább azt kifizetem, hogy visszakapjam a fájjaimat. És nem foglalkozok azzal, hogy akkor elhárítsunk, üzemeltessünk megfelelően, időben patcheljünk, stb. Nekem megéri, hogyha ezt kifizetem. És hát erre utaznak ugye a bűnözők, hogy mindig lesznek olyan negligens üzemeltetők, felhasználók, fejlesztők, stb., akik, illetve bocsánat, intézmények, szervezetek, gazdasági társaságok, akik inkább fizetnek, csak hogy visszakapják a fájjaikat. Mert azok értékesek számukra.
De ebben az esetben, ha valakinek egy ilyen pompás eszköze van, mint az NSA által fejlesztett, de onnan valamilyen módon kikerült eszköz, az 100 000 dollár nyereségét, ezt a tényt, hogy ez a birtokában van, kiteszi az asztalra?
Hát ez tulajdonképpen ez bárkinek a birtokát. Tehát miután az NSA leak-kel ez kikerült a nyilvánosság elé, ezt bárki letölthette. Tehát, hogyha akartam volna, én is letöltöm az otthoni gépemről, és akkor elkezdem nézegetni, hogy hogyan működik ez a támadókód. Tehát én ebben nem látok különös problémát. Már úgy értve problémát, hogyha egyszer valaki közzétette, akkor nyilvánvalóan azzal számolnia kell, hogy ez bárki hozzáférhet. Ami érdekes az, hogy ezt úgy alakították át, és ez már kellett egy mérnöki fejlesztői munka, úgy alakították át, hogy ne információt gyűjtsön, hanem pénzt termeljen.
Az, aki elindította, az valamilyen kockázatot vett ezzel a nyakába? Vagy sose fog lebukni?
Én azt gondolom, hogy ha valaki hívjuk internetnek, az interneten anonim akar maradni, akkor arra az eszköztár az tulajdonképpen végtelen. Kezdve a fizetéstől bitcoin, kezdve a különböző proxy, VPN és egyéb megoldások felé, bárki anonim tud maradni. És akkor nem is beszélek a Tor, a Deep Web és egyéb érdekességekről. Tehát, hogyha valaki anonim akar maradni, akkor azt meg tudja tenni, így nem fog semmiféle kockázatot vállalni.
De a pénz az a végén csak megtestesül a maga fizikai valójában, valami tárgyat fog rajta venni, jaktot, repülőgépet, villát, Miami Beach-en, vagy bárhol máshol, ott se fogható meg?
Igen, pont ezt a kérdést tettem fel az én kollégáimnak is, hogy nem foglalkozunk ezzel a fizetési részével, ennek a, tehát alapvetően az NK-nak ez nem feladatkörül, hogy ezzel a részével foglalkozzon, ez inkább az a nyomozó hatóságok, egyéb nemzetbiztonsági szervezeteknek a feladata. De azt kell, hogy mondjam, hogy a bitcoin, mint maga anonim fizetési eszköz, az arra alkalmas, vagy inkább úgy mondanám, hogy alkalmas arra, hogy a végén, amikor átváltom dollárra, akkor is anonim maradjak. Uh-huh. Különböző bitcoin tőzsdéknek tulajdonképpen ez a lényege.
Remekül ki van találva, ezek szerint, és nincs ellene még kitalálva semmi, ugyanilyen remekül.
Nem lehet. Nem lehet kitalálni ellene semmit, mert maga a működési modellje az úgy van kitalálva, hogy senki ne tudja ezt kontrollálni.
Uh-huh. Magángépek. Az öné, meg az enyém. Bár a kettő nem ugyanaz a kategória nyilván. Mikor kerülnek sorra?
Bármikor. Bármikor. Azt kell, hogy mondjam, hogy a felhasználónak, mondjuk, hogyha ezt a konkrét példát veszem, az a WannaCry-ügy, ugye itt a felhasználó, hogyha például megosztotta a mappáit, vagy megosztotta a fájjait mindenféle védelem nélkül az interneten, mondjuk egy ilyen SMB, vagy ez az SMB, ez elérhető bármelyik Windows-on, tehát ez be van építve a gyári termékbe, akkor ugyanúgy ki van téve ennek, mint bárki más. Tehát, hogy semmiféle különösebb különbség nincsen egy vállalati rendszer, vagy egy egyszeri usernek a gépe között. Mind a kettő ugyanúgy megfertőzött, tehát mind a kettő ugyanúgy megkaphatja ezt a zsaroló kártevőt, és egyetlen egy kérdés van, hogy ha már lefutott és letitkosította a fájlokat, utána hogyan tudja azokat a fájlokat visszaállítani, és itt van az óriási különbség egy vállalati rendszer meg egy egyszeri felhasználó gépe között. Még egy vállalati rendszerben, ugye egy biztonsági irányítási rendszerben alapvetően elvárt követelmény, hogy biztonsági mentésekkel rendelkezzünk, addig ez egy egyszerű felhasználói gép esetében ez már nem ennyire triviális. Tehát nem hiszem, hogy a felhasználók túlnyomó többségének valamilyen biztonsági mentése, tehát elkülönített biztonsági mentése lenne.
Nyomunk egy mentést, ami ugyanoda ment, mint az összes többi cuccunk van.
Az nem biztonsági mentés, igen. Tehát az valóban nem biztonsági mentés. Tehát annál, hogy nyomunk egy mentés gombot ugyanoda, ahol egyébként dolgozunk rajta, ennél még az is jobb, hogyha valamilyen felhő alapú megoldást veszünk igénybe a fájlainknak a tárolására, vagy a dokumentumainknak a tárolására. Van számos ilyen ingyenes alkalmazás is, ami meghatározott méretig adott esetben igénybe vehető, sőt, nagy Isten például egy ilyen felhő alapú szolgáltatás esetében még védelmi megoldásokat is kapunk, tehát a semminél még ez is jobb.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.